곧솔 하라 곧슬 드흐치홀 페렉 어끈 랑보 베렉 레제너시 벨레레멕 너저비할 파코타롤 하라 곧슬 빌라못솔 유너제슈 풀드레라홀 바로 더핀
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katonai tiszteletadással Kövér László, az országgyűlés elnöke és Szalai Bobrovdiszki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján délelőtt Budapesten, az országház előtti Kossuth téren. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünnepi október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 56-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől, mondta Orbán Viktor. A vízügyesek, a katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték a munkát, ez emberfeletti volt. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Hazánkban egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk. 56 őszén azért lépett ki Medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a Medréből. Az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat. Az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá. Azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizni Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta el. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében, jelentette ki Orbán Viktor. Tudjuk, hogy háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta el a kormányfő. Magyarország és az Egyesült Államok között a kötelékek nem pusztán történelmi eseményekre épülnek, azok kialakításában része van az amerikai magyaroknak, akik gazdagítják az Egyesült Államok kulturális, gazdasági és politikai szövetét, mondta el a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Tóth Tibor a washingtoni magyar nagykövetségen az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Az 1956-os események legnagyobb tanulsága, hogy a szabadságért érdemes küzdeni, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Műegyetemen tartott ünnepi megemlékezésen tegnap. Gulyás Gergely az 56-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, az ország először emlékezik meg úgy 56-ról, hogy már több idő telt el az első szabad választások óta, mint amennyi a forradalomtól a rendszerváltozásig. Azonnali tűzszünetre szólított fel a Közel-Keleten az orosz elnök, amikor az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélést a kazanyi BRICS csúcs találkozón, írja a Magyar Nemzet. Vlagyimir Putyin és Abdel Fattah el-Sisi azonban elsősorban az orosz-ukrán háborút vitatta meg. El-Sisi elnök aláhúzta Egyiptom álláspontját, amely a diplomáciai megoldások és a válságok politikai rendezése mellett száll síkra párbeszéd útján, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a népek erőforrásainak megőrzése mellett. Itthon augusztusban 628.800 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 433.100 forint volt az év 8. hónapjában. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány mintegy 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személygépkocsit érint. Az évvégi váltási időszakban 70-80 ezer szerződésváltásra számítanak az MT-nek nyilatkozó szakértők. A gépjárművek üzemben tartóinak tavalyhoz képest legfeljebb 5%-os díjemelkedésre kell felkészülniük. Az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében 33-35 ezer forint körül alakul majd. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben fátyolfelhős, majd egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárnővel beszélgetek munkásságáról. Kedves professzorasszony, először is köszönöm szépen, hogy interjút ad a kedves rádióhallgatóknak, mert nagyon régóta a pályán van. Mi volt az a fiatal korában, az az ihlet, az a gondolat, amikor ezt a hivatást választotta életútjául?
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ha megpróbálom röviden összegezni a történetemet, ez tényleg hivatás jellegű dolog, másképp nem is lehetne csinálni. Elég fiatalon érdekelt tulajdonképpen az oktatás. Tehát, hogy hogyan lehet jól átadni a hallgatóknak, pontosabban akkor még a gyerekekbe gondolkodtam értelemszerűen, hiszen magam is gyerek voltam.
Hány éves tetszett lenni?
Amikor először erre gondoltam?
Igen.
Hát olyan nyolcadikos körül, amikor már tudtam, hogy nem az leszek, amit eredetileg gondoltam, én nagyon szerettem volna balettost tanulni és balettáncos venni. Nagyon tetszett mindig az a léges könnyedség, de oda nem sikerült beiratkoznom. Vidéken laktunk, és a szüleim nem szívesen engedtek volna fel a fővárosba. És akkor utána, hát nyilvánvalóan a komásba kellett, és amikor Gödöllőre jártam általános iskolába, akkor nagyon jó osztályfőnököm volt, és nagyon jó tanáraim, tehát hihetetlen jó tanárok voltak az általános iskolában, és nagyon szerettem hogy például a biológiát, meg a növénytant, meg ilyeneket, meg nagyon jó volt a matek tanárom, tehát csupa olyan tanár voltak, akiktől úgy példaképként úgy gondoltam, hogyha nagy leszek, akkor én is szívesen tanítanék, és akkor aztán utána Pestre kerültünk, ott kezdtünk el lakni, ott fejeztem be az általános iskolát végül is, és akkor gimnáziumba is oda jártam is Pesten, és akkor gimnáziumban is nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, hát egy-kettő nyilván nem annyira szeretett az ember, de attól még az összességében jó volt, és akkor már kezdtem egy kicsit más gondolni. Azt gondoltam, hogy én annyira szeretem az igazságot, hogy én tulajdonképpen jogász akarok lenni. Ellenben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, nagyon jó eredménnyel, szüleim örültek is nekem, meg minden, nem vettek fel a jogi egyetemre, és akkor nagyon elszomorodtam, mert én mindenképpen bíró akartam lenni, és hú, az igazság bajnoka természetesen, és nem vettek fel. És akkor szinte összeomlottam idézőjelbe, de aztán mondták a szüleim, hogy lehet, hogy ez a jóisten akarata, hogy lehet, hogy nem is lenne nekem az jó dolog. És akkor így gondolkoztam, hogy mi legyen, és mondtam az apukám, hogy mindenképpen azért próbáljak magamat ki, hogy dolgozzak. És akkor elektromos műveknél az építési osztályon elkezdtem dolgozni. Én olyan ügyintéző voltam, tehát mindenféle engedélyeket, mondjuk így akkor még azt mondták, hogy elmondták pontosan, hogy mit kell csinálni, és akkor vittem így az ügyeket, akkor még nem önkormányzat volt, hanem tanácshoz, meg a vízművekhez, meg az elektromos művekhez, tehát mindenféle engedélyt kellett kérni, mert az építési osztály csinálta az alállomásokat. És akkor azt nagyon szerettem, tehát tökébb imádtam ezt a munkát, mert sok emberrel megismerkedtem, meg minden. És akkor egyik kollega, akivel együtt dolgoztam, azt mondta, hogy próbáljam ki az építész szakmát, mert én nem tudok rajzolni. Na, de próbáljam meg, hát próbáltam, mondanom, se kell, egy nagyon ronda lett mindenben, nem szeretek rajzolni egyáltalán, a rajzolókat utáltam. És akkor mondtam, hogy hát valami más egyetemre próbálok menni, és akkor egyszer csak azt mondta az egyik kollega, hogy most nálunk, már úgy értem, hogy az elektromos műveknél éppenséggel nagyon kellenére kezdik az újfajta közgazdászok, mert ugye akkor kezdődött az a fajta, tulajdonképp egy kicsit erjedése a dolognak, hogy másfajta szemléletbe szerettek volna már oktatni. És akkor hát én azt sem tudtam, hogy mi ez a közgazdász, én meg voltam győződve, hogy ez valami agrár dolog. És azt viszont szerettem, a földet mindig szerettem, meg Gödöllőn jártunk is kertészetbe, te szerettem a kertészkedést. És amikor beiratkoztam, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, ez nem az.
Ez másról szól.
Másról szól. Az igazság, hogy megkedveltem ezt a szakmát, és akkor elhelyezkedtem, amikor végeztem a mindenféle, először az elektromos műveknél, mert oda volt szerződésem, aztán később az alumínium tröszbe, és ott megismerkedtem olyan kollégákkal, akik nagyon magas szinten művelték a különféle szakmákat, mondjuk kettőt kiemelik, az egyik egy közgazdász volt, a másik egy matematikus, de már én matematikával kapcsolatosan már az elektromos műveknél is elkezdtem foglalkozni. Így kerültem a műszaki fejlesztési osztályra, mert ott éppen a számítástechnikát vezették be, és programozni is tanultam meg mindent, tehát volt egyfajta rálátásom a szervezésre, számítástechnikára, rendszerszervezésre, és akkor, amikor az Alutrözben kezdtem el dolgozni, ezekkel a kollégákkal aztán meg is tanultam ezeket a dolgokat, meg tanfolyamra is jártam, meg megszerztem a másoddiplomámat.
Hát gratulálok!
Köszönöm szépen! Méghozzá egy nagyon, ma már úgy mondanák, hogy projektmenedzsmentet csináltam, mert hosszú éveken át vittem egy projektet, méghozzá az Ajkai Kalcináló MNC-nek a teljes beruházását én vittem számítógépen. Ők hozták az adatokat, én feldolgoztam és elemeztem is, tehát elég érdekes munka volt, aztán azt be is tudtam adni, persze név nélkül, mert minden nélkül a másoddiplomámnak. És akkor már nagyon kezdett érdekelni a szervezés és a vezetés, technika, meg ilyesmi. És akkor az a kollega, aki a közgazdász volt, ő egyébként egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, mondta, hogy ha engem ez ennyire érdekel, akkor kezdjek el cikkeket írni. Mondom, de én hogy írnék cikkeket? Tehát én azt sem tudom, hogy kell. És akkor azért szépen elkezdett rám foglalkozni, és akkor tényleg írtam cikkeket. 27 éves volt, amikor az első cikkem, önálló cikkem megjelent a Figyelőben, nagyon büszke voltam magamra. És akkor ketten elmentünk, mind a ketten egyszerre meghívtak a Csepelvas és Fémművekhez, az ottani szervezés osztályra, mert akkor már olvasták a közgazdasági szemlébe a cikkemet, cikkünket, és akkor ennek örömére meghívtak minket, mert nagyon korszerű volt az a munka, és hát, hogy ott is ilyen reformokat hajtsunk végre, meg járuljunk hozzá, és akkor én már nagyon komolyan elkezdtem tudományos munkákkal foglalkozni.
Ami a mai napig drága tanárnőnél.
Hát igen, tulajdonképpen, mert a kutatás az mindig egyik lábam volt, de ugyanakkor a praxis az a másik lábam volt. Soha nem szakadtam el a praxistól. Már úgy értem, hogy a vállalatnak a szervezésétől, vezetésétől, menedzsmentjétől, tudás menedzsmentjétől a későbbiekben. Tehát mindig az egyik lábam az az empíriában, tehát a mindennapi praxisban gyökerezett. A másik ugye az a tudományos pálya volt, és akkor így elkezdtem foglalkozni a saját tudományos fejlődésemmel. Megcsináltam a kandidátusi értekezést, semet elkészítettem. Akkor már nagyon tudatosan építettem a pályámat, szóval szinte minden mozzanatban benne volt az a tudatosság, hogy felkészülök arra, hogy amikor már eleget fogok tudni, és kutatóintézetekben is dolgoztam meg sokféle helyen, hogy meg ugye a gyakorlatban is, tanácsadás, stb., hogy akkor majd én ezt így integrálom, és akkor ezt oktatni fogom egy napon. És akkor úgy adódott, hogy egy olyan lehetőség, kandidátusi vezetőm volt a témavezetőm, az a műegyetem volt, és a műegyetemre meghívtak engem külső óraadónak, amikor megcsináltam ezt a tudományos értekezést, és sikeresen meg is védtem. És akkor ott óraadóskodtam, de közben egy kutatóintézetben dolgoztam, az ipargazdasági kutatóba, És akkor így felfigyeltek rám a Szent István, akkor még nem Szent István Egyetemen, de már benne volt a levegőben, hogy az a továbbképző intézet az hozzá fog kerülni a Szent István Egyetemhez. És akkor egy tanszékvezető úr az nagyon kedves volt hozzám, és nagyon megpróbált rávenni arra, hogy menjek át oda.
És ez engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy ezt megjegyezzem, hogy saját magam és egykori tanulótársaim nevében hálát adjunk a kedves, drága jó tanárnőnknek, aki nagyon-nagyon sok, én azt mondom, hogy több száz diák életét elindította, és nagyon sokat kaptunk tanárnőtől, amit a mai napig tudunk használni. Én személy szerint is hasznosítom. Köszönjük szépen, hogy sok órát tanított nekünk, és elviselt minket.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez nekem nagyon jól esik, mert én vissza is vágyom arra a közegre, ahol aztán utána, amikor átmentem, végülis engedtem a csábításnak, és átmentem a vezető és továbbképző intézet. Ez volt a neve annak a önálló karjogi intézménynek, amelyben elkezdtem dolgozni, és ott megcsináltunk egy olyan képzést, ami tulajdonképpen érdekes lehetett hallgatók számára, meg egy nagyon nagy újdonság volt.
Igen, is és nagyon nagy újdonság volt, tehát azokban az években az egy hatalmas lehetőség volt a fiataloknak, hogy ilyen tudásszemléletet kaptunk.
Hát annál is inkább, ugye, mert közben ugye rendszerváltás volt, és akkor tulajdonképpen az újfajta vezetőknek nyílt meg a teret. Tehát akik, hogy úgy mondjam, a teljesen újfajta piacgazdasági szemléletben gondolkodtak, és ezért, amikor megcsináltuk az agrármenedzser, abban nagyon keményen részt vettem annak az alapításban, volt a neve annak a főiskolának, hogy agrármenedzser főiskola, de attól agrár, hogy a technológia, amire épült az agrár volt, de egyébként maga a tudásanyag, az jobbára vállalkozás jellegült és menedzsment tudományok egyvelege.
Tehát egy globális rálátást kapott a tanuló a mindennapi életre.
És tulajdonképpen akkor az nagy lelkesedéses elánnal kezdtem el csinálni. Rettentően szerettem a diákjaimat, és ők is nagyon lelkesek voltak, mert úgy érzik, hogy a mindennapoknak a praxisában ez nagyon jó fog hasznosulni. És így is lett, mert első évben megtanultak vállalkozni, most nagyon nagy vonalon fogalmazva, de a lényeg, hogy megtanultak mindenki. Mindenki tudott üzleti tervet csinálni, második évben megtanulták azt, hogy hogyan lehet egy kis cégből nagyobbat csinálni, tehát növeszteni, fejleszteni, innoválni, ez nagyon fontos volt. És a harmadik évben meg már utána tudtak specializálódni, hogy valakit inkább a pénzügy érdekelt, valakit inkább az informatika, és akkor szerint már specializálódtak, és akkor olyan vizsgákat csináltam, amelyek úgymond nyilvános vizsgák voltak, és meghívtam vállalatvezetőket, és nagyon sok embert, sok hallgatót, végzőst, akkor már így szólítottak meg, és így kaptak már szinte azt, tehát, hogy állásajánlatot. Tehát több MOL is vitte tőlünk, meg Paks, meg tehát sok helyről vittek el hallgatómat, úgymond lábon, még akkor meg se szerezték a diplomát, de már is már megvolt a helyük, hogy hova menjenek. És aztán utána sajnos ez a Bologna folyamat áldozata lett ez a nagyon jó felépített iskola, amelyből az én tudományos cikket is írtam, mert ez egy módszer lett. Tehát ez egy olyan kifejlesztett módszer volt, hogy úgy gondoltam, hogy az utókor számára meg kell menteni, és az mai napig is hát egy érdekes olvasmány lehet annak, aki hasonló módszerekkel akar dolgozni. Oentumen a neve, és el lehet olvasni, megjelent olyan folyóiratban, amely az eléggé rangos a vezetéstudományban. Aztán sajnos ez a képzés megszűnt, pontosan a Bologna kapcsán, és akkor nekem már úgy elment attól a kedvem, hogy egy másfajta képzésben vegyek részt, de aztán utána kialakult a vezetésszervezés, abban is részt vettem alapításban a nagy konzorciumban, vezetésszervezés mesterszak, és akkor részt vettem annak aztán az indításában és a Szent István Egyetemen, de aztán később kaptam egy lehetőséget, vagy egy gondolatot, hogy ezt akkor még egyszer megcsinálnám, akkor már saját szakvezetésem alatt, és akkor kerültem be a Budapesti Kommunikációs Főiskolára, és ott én indítottam el ezt tulajdonképpen ezt a képzést a saját szakvezetésem alatt, és akkor így, hát mai napig is
aktívan
dolgozom, igen, de most már ezt a fajta módszert úgy valósítom meg, hogy egy ilyen szakirányú továbbképzésben, amelynek a neve egy MBA Turner a Management, ez a neve ennek a képzésnek, egy másfél éves képzés, amelynek az utolsó szemeszteriben a hallgatók a praxisban tanulnak meg, vagy gyakorolják, inkább azt mondom, hogy gyakorolják a gyakorlati terepen, akár válságkezelést, változáskezelést, vagy éppen amihez kedvük szottyan, pontosabban amihez inkább érzékük van, vagy inkább úgy érzik, hogy jobban
magukévá tudják tenni
ezt a problémát, vagy éppenséggel az aktuális munkahelyükön, vagy vállalkozásokban az a probléma lenne, ami megvalósítandó lehet. És ezért ez nagyon-nagyon egy lényeges mozzanat.
Kedves professzorasszony, mi az, ami a mai napig ilyen fiatalosan és aktívan tartja, hogy a mindennapi életet ennyire meg tudja élni, ennyire tele lelkesedéssel a diákok iránti tisztelettel és szeretettel és a tudás átadásával?
Pontosan ez, hogy szeretem a hallgatóimat, szeretném őket minél jobban felkészíteni arra, ami őket érdekli. Ilyen szempontból szabadságot élveznek, tehát úgy, hogy nem akarom őket befolyásolni, hanem pontosan inkább azt keresem meg, hogy miben igazán tehetségesek. Tehetségműhelyt is vezetek, mert több szakmai és egyéb szervezetnek vagyok aktív tagja, régebben még fiatalabb voltam, addig hosszú éveken át, 20-20 éven át szakmai vezetője, vagy pedig egy egyesületi vezetője. Voltam mai napig is a Tudományos Akadémiában egy úgynevezett kutatóműhelyem. Így aztán sok terepen tudom a hallgatóim számára biztosítani a tehetségük kibontakoztatását. Tehát azért szeretnek velem dolgozni, úgymond meg hozzám járni az előadásaimra, mert nem rányomom, hogy na most ezt csinálj, vagy azt csinálj, vagy amaz, amihez kedve van, amihez tehetsége van, abban fejlődjön. Mert ugye egy felnőtt ember már céltudatosan tanul. Tehát ugye egy továbbképzésben nagyon fontos az, hogy megtalálja az ember azt a fajta kibontakozási lehetőséget, amelyben ő kiteljesedhet emberként is, szakemberként is, és ugyanakkor jól érzi magát, mert ez nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt szeressük, mert különben olyan, mintha fűrészpart rágna az ember, most nagyon idézőjelben mondom. Tehát semmi szín alatt nem szeretném azt, hogyha valaki úgy érezi, hogy rátelepedik az ember. Tulajdonképpen ez, és a nyilvánvalóan a sok-sok jó kapcsolat, szeretet, tehát például Hajdú Mária Ritát is már milyen régóta, idestavatán 30 éve
igen,
ismerem, és nagyon jó úgymond barátságot is ápolok vele.
Igen, és hálásom, köszönöm.
Hiszen vannak ilyen úgymond hűséges tanítványaim, akik akár a műhelyeimben is szívesen részt vesznek, mert műhelyeket is vezetek. Tehát tulajdonképpen sokféle módon próbálok velük foglalkozni, és ezáltal miután nagyon vegyes a korosztály, és ezért vannak fiatalok, idősebbek, tehát így tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas és változatos hivatás, amit én gyakorolok. Azt hiszem, hogy sikerült egy kicsit kedvet is szottyantanom ahhoz, hogy valaki például egy ilyen pályára lépjen.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a kedves rádióhallgatókkal, és én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű életút, életpálya, és azt én személy szerint tudom, hogy ha valaki elhagyja a felnőtt iskolapadot, a drága tanárnő ugyanúgy tekintetét nem veszi le róla, és valamilyen formában követi tovább a hallgató életét, és még utána is próbál segíteni, vagy bármiféle kérdés, probléma van, ő mindig tárgykarokkal vár minket, és szívesen segít, és ellát a hasznos tanácsaival.
Na, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy tudtam valami érdekeset is mondani önök számára.
Mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, amit már nagyon régóta terveztünk, és hála Istennek ez most megadatott, és a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, hogy sok hallgatónak tudjon még segíteni, és
nagyon
tanácsot
adni.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma a Népzsolozsmák című kötet második évközi matutinumát, virasztó imaóráját hallhatjuk a hangzó Népzsolozsmák című DVD-ről. Mint a múlt heti adásban említettem, a szerzeteseknek a negyedik századtól kötelessége a vigília végzése naponta. A felvételen a gödöllői premontrei perjelség tagjai énekelnek. Kívánom önöknek, hogy imádságos szívvel hallgassák. Viszont hallásra!
Nomine labiam meris, Deus me annunciari claudem tua, Deus in adutorium meum interne, Domine,
Boldogul, Uram, kik a te az Boldog az ember, kinek segítséget tőled vagyok, mi hanem sokkal inkább az ember lelkében, amelyek saját képére formált és alkotott meg teremtő keze. Ezért mondta Szent Pál apostol, Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Amikor eljött közénk Krisztus, szívünkből kiűzte a sátán, hogy templomot készítsen bennünk magának. Ezért az ő segítségével tegyük meg mindent, hogy gonosz tetteink miatt e templomban őt megbántás ne érje. Mindaz ugyanis, aki gonoszat cselekszik, Krisztus bántja meg. Mert amint már az előbb is mondtuk, mielőtt Krisztus megváltott volna minket, a sátán lakóhelye voltunk. A megváltás pedig arra tett méltóvá, hogy Isten hajlékává legyünk, mert úgy tetszett Istennek, hogy lakást készítsen magának bennünk.
Hőszikára állította, az Úr az illába léhat, és megszilárdított a lépése ellen. Hőszikára állította, az Úr az illába léhat, és megszilárdított a lépése ellen. És új jelenek adott a számba, himnuszt a mi Istenünknek, és megszilárdított a lépése ellen. Várva vártam az Urat, és reám figyelme ezett, és meghaladt a kiáltásomat, és megszilárdított a lépése ellen. Kőszivára állította, az Úr a és megszilárdított a lépése ellen.
Ha tehát örömmel akarjuk megünnepelni testvérek e templom felszentelésének évfordulóját, akkor gonosz tettekkel nem szabad leromboldunk magunkban az Isten élő templomát. Most úgy akarok szólni, hogy mindenki könnyen megérthesse. Ahányszor csak a templomba jövünk, mindig törekedjünk arra, hogy olyan legyen a lelkünk, amilyennek Isten templomát látni szeretnénk. Szeretnéd, hogy a bazilika tündöklő szép legyen? Akkor ne engedd, hogy bűnök szennyezzék be lelkedet. Ha azt szeretnéd, hogy a bazilika fényben ragyogjon, akkor ne feledd, Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet se borítsa a bűn sötétje. Inkább arra törekedj, mint az Úr is mondja, hogy jó cselekedetei fénye tündököljön bennem, és hogy megdicsőjön általad Isten, aki a mennyben lakik. Amint te belépsz a templomba, úgy akar Isten is betérni lelked templomába. Ezt ő maga így ígérte meg, közöttük lakom majd, és közöttük járok. Ez az egyház tanítása.
Istennek legyen áldása.
Kész az én szívem, Isten, készséges az én szívem, életet és oltárt szentek néked.
Kész az én szívem, Isten, készséges az én szívem, életet és oltárt szentek néked.
Serkeny föl dicsőségem, serkeny fel zsoltár és citera, fölserkenek jókor helyekben.
Éneket és zsoltár szentek néken.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek.
Kész az én szívem, Isten, készséges az én szívem, éneklek és oltárt szentek néked.
Néked mindnyájad az angyalok, néked
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós